Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, karácsony ünnepének igéjét, amelyet egyházunk az igehirdetés alapjául rendelt, és megírva találjuk Mikás könyvében, az 5. fejezet első 4 versében a következőképpen. Te pedig, Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülőasszony szül, de megmaradó honfitársai hazatérnek Izrael fiaival együtt. A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség. Ámen. Szeretett testvéreim! Az Úr Jézus Krisztusban. Mit hozott az Úr 2006. évében karácsony ünnepe? Érdeklődéssel szoktam hallgatni ilyenkor már szenteste híreit, vagy aztán karácsony első napján reggel a híreket. Mi az, amit fontosnak tartanak elmondani karácsonnyal, az ünnepléssel kapcsolatban? Beszámolnak általában karácsony ünnepéről, miben létéről, mit is jelent karácsony ünnepe. Aztán azt is el szokták mondani, most is elmondták, hogy milyen babonák járulnak ehhez, amelyeknek nyilván semmilyen bibliai alapjuk nincsen, hozzá ragadt az évszázadok során. Aztán elmondják azt is, hogy az emberek egy részének Jézus Krisztus születése ünnepe, más részének pedig a szeretet ünnepe azoknak, akik nem hisznek. Itt már is megvan a kettéválasztás, hiszen ebből világosan lehet látni, hogy nyilván az emberek jó részének nincs is igazi karácsonyi ünneplése Jézus nélkül. Aztán elmondják azt is, hogy mennyit költöttünk karácsony alkalmával ajándékokra. Emlékszem egy e-mailben küldött karácsony üdvözlő lapra, amelyen ott volt Jézus, és mellette egy mondat, mintha ő mondaná, hogy mondtam volna én azt, hogy ajándékokkal ünnepeljétek a születésem napját. Minden esetre ez meglehetősen központi helyet foglal el a mi életünkben. Egyre többet és többet költünk családonként, és ezzel együtt egyre inkább nő a felvett áruhitelnek a mennyisége is. És tudjuk, hogy nem csak a családok adósodnak el, hanem az egész ország. Már úgy tudja a költségvetését évek óta elkészíteni, hogy mindig be kell tervezni, mi az, ami a hitel különben nem tud működni. És azt gondolom, hogy nem csak a mi országunk, az egész világ el van adósodva. És ez nagyon pontosan jelzi az emberiség állapotát. El vagyunk adósodva. És elsősorban lelkileg. El vagyunk adósodva az Istennek a bűneink miatt. És beszámolnak arról is, hogy mely egyházi vezető hol szolgált, hol prédikált. Beszámoltak a magyarországi egyházi vezetőkről, püspökökről is, és arról is szólt az egyik híradás, hogy Németországban az egyik evangélikus püspök azt mondta, hogy nagyobb felelősséget kellene érezniük a nyugati államokban is, a gazdagabb embereknek, a társadalom iránt, azoknak, akik az átlag fizetésnek 10-szeresét, 20-szorosát veszik fel. Azért, mert ők vezetnek egy vállalatot. Azt gondolom, fontos figyelmeztetés. Mindig csodálkoztam azon, hogy miért vesz fel valaki többször annyit, mint amennyi egy átlagos fizetés. Mert többször annyit nem dolgozik, az biztos. Sok-sok mindennel találkozunk karácsony ünnepe táján. Mégis, és ez az első üzenete Mikeás prófétának, rajta keresztül Istennek, mégis minden folyamat, ami ezen a világon van, amivel szembesülünk, az Istentől van. Ő tartja a kezében az eseményeket. Hát ami karácsonnyal kapcsolatos, az egy profécia arról, hogy az Efratai Betlehemben fog megszületni a megváltó, és valóban tudjuk, ez így történt. Augustus császár népszámlálást rendelt el, és ezt nem csak Lukács evangélistától, az orvos evangélistától tudjuk, hanem van egy bizonyos ankarai lelet, amely szintén igazolja, hogy ez a népszámlálás valóban megtörtént Augustus császár ideje alatt. Arról is szól ez a lelet, hogy méghozzá Cyrenius helytartósága idején, vagy más kiejtéssel Quirinius helytartósága idején történt. Azt gondolom, hogy Lukács igazat mond, amikor azt mondja, hogy ő pontosan utána járt mindennek. Igaz, hogy ő nem volt tanítványa Jézusnak, de megkereste, felkereste azokat, akik személyesen ismerték Jézust. És így ad tudósítást egy bizonyos Teofilus nevű arisztokratának, aki érdeklődött a kereszténység iránt. Az összeírásnak ez az ötlete persze nem kapott jó visszhangot Izrael népe minden rétegéből, hiszen voltak, akik eleve szembe akartak szegülni minden császári rendelettel, ezeket a forradalmárokat, vagy inkább ilyen gerilla, vagy partizán harcosokat nevezték zélótáknak. És ők voltak azok, akik kisebb csapatokba verődve portyáztak és megtámadták például azokat a római tisztségviselőket, akik arra voltak kirendelve, hogy ebben az esetben az összeírást lebonyolítsák. Ők úgy gondolták, hogy az a hű hazafi, aki minden tekintetben szembeszáll az idegen hódítókkal. És valószínű, hogy nem lett volna jó véleményük Józsefről és Máriáról, hogyha találkoznak velük, miközben ők Názáretből elsétálnak Betlehembe több napon keresztül. Nem lett volna róluk jó véleményük. Különösen akkor, hogyha megtudták volna, hogy ők Dávid házából, uralkodói házból valók. A jó hazafi egyet tehet. Tiltakozik, visszavonul a hegyekbe. És erre kiderül, hogy minden úgy történt, ahogyan az Isten előre tudta. Vagy a másik eshetőség, hogy miután Mikeás ugye 700 évvel Krisztus születése előtt leírja ezt a proféciát, Isten úgy alakította a történelmet, hogy pont akkor legyen az összeírás, és pont Betlehembe kelljen Józsefnek és Máriának menniük. Mindegy, hogy melyik verziót fogadjuk el igaznak, Isten előre látta a dolgokat, vagy utóbb alakította így. Egy biztos, hogy Augustus császárnak parancsolnia kellett a népszámlálást, mert az Isten ezt akarta. Lehet, hogy Augustusnak egészen más gondolata volt ezzel kapcsolatban, biztos is. Nem tudjuk, mi volt a célja a népszámlálással, de az biztos, hogy a legutolsó mögöttes ok, a népszámlás oka az volt, hogy be kellett teljesednie a Mikeási proféciának több mint 700 év elteltével. És a lényeg, hogy ugyanígy tart Isten kezében minden eseményt, minden folyamatot ma is. Így jut el József és Mária Betlehembe, Így teljesedik be a profécia, és így vagyunk mi itt, és így folytatjuk majd az életünket, tudva azt, hogy ő irányít. A második, amit megtudunk Mikeástól, hogy uralkodni fog a megígért megváltó. Uralkodni fog, ahogyan uralkodott Augustus parancsain is, ahogy uralkodott a napkeleti bölcsek tudományán is, amely egyébként okkult tudomány volt, hiszen valószínűsítik, hogy csillagjósok voltak, vagyis asztrológiával foglalkoztak, a mai horoszkóp készítőknek az igazi elődei voltak. Mégis Isten felhasználta még az ő tudományukat is arra, hogy meglássák, megtalálják az igazi megváltót, az igazi megoldás az életükre. Uralkodott Isten a pásztorok durvaságán is. Uralkodik a mikorunk eseményein is. Életünk örömteli és fájdalmas eseményein. Ha jól emlékszem, 1984-ben volt Budapesten egy evangelizáción Nicky Cruz, aki New Yorkban nőtt fel, és egy 300 fős bandának volt a vezetője. Két évvel korábban Berlinben beszélt az életéről, és ott is elmondta, hogy 8 évesen tagadta ki az anyja ezekkel a szavakkal, hogy te az ördög fia vagy, nem szeretlek téged. És ekkor határozta el, nem tudjuk elképzelni szerintem, hogy micsoda törés mehetett végbe ennek a kisfiúnak az életében. Ennek nyomán határozta el, hogy soha nem fog szeretni, és soha nem fog sírni. És így lett ennek a New Yorki bandának a vezére, akik rettegésben tartották az egész nagyvárost. És közben kapcsolatba került egy bizonyos David Wilkerson lelkésszel, nem azért, mert templomba járt volna, hanem azért, mert a lelkész járta a nem templomba járók után, és utcai evangelizációkat szervezett, és hát meglehetősen utálta is a tevékenységért ezt a lelkészt. És egy alkalommal, amikor megtudta David Wilkerson, hogy Nicky Cruz egy tánclokálban van a barátnőjével, és ott szórakozik, elment hozzá. Amikor meglátta Nicky Cruz, akkor figyelmeztette, hogy takarodjon innen, hogyha jót akar magának. Azt mondta Wilkerson, hogy egyetlen dolgot szeretnék csak elmondani, utána elmegyek, hogy Jézus Krisztus szereti Nicky Cruz-t, szeret téged. Ez annyira megdöbbent, ez a vadóc fiatalember, hogy 2 hétig egyfolytában ezt foglalkoztatta éjjel és nappal, míg végül elment egy evangelizációra, mert azt is tudta, hogy fiatalok számára lesz egy, felkészült revolverét a zsebébe tette, ment az evangelizációra. És nagyon megdöbbent azon, amikor arról beszélt David Wilkerson, hogy Jézus, aki Betlehemben megszületett és felnőtt, és hirdette az Isten országát, mennyit szenvedett. Mennyire megvetették az emberek, és aztán végül ellenségé kezébe került, akik leköpték, megverték, stb. És rendkívül dühös lett Nicky Cruz, hogy hogy tehettek ilyet Jézussal. És biztos volt abban, hogyha ő akkor ott van Judeában, ott van Jeruzsálemben, ott van az események helyszínén 300 fős bandájával, akkor nem engedi, hogy az ellenség ezt művelje Jézussal. Abban is, azzal is tisztában volt, hogy aki kész ennyit szenvedni valakiért, az valóban szeret. És amikor hazament, akkor elkezdett beszélgetni Jézussal, magyarul imádkozni, és ezt mondta neki többek között, te valóban szeretsz engem? Valóban úgy, ahogyan vagyok, elfogadsz? Ha valóban szeretsz, akkor én is szeretnélek téged. Ekkor kezdte talán először érezni 8 éves kora óta a szeretet érzését, és ekkor tapasztalta, hogy a keserűség és a gyűlölet elszáll a szívéből. Uralma Jézus uralma átvette az ő uralmát a szíve az élete felett. Ahogy a Mikeás mondja, elé áll, a nyáj elé áll a pásztor, legelteti az Úr hatalmával. Ez történt az ő életében is. Karácsonyunk akkor lesz, hogyha Urunk lesz a megszületett Jézus, hogyha pásztorolni engedjük magunkat, ha nem csak azt mondjuk el neki az év folyamán, hogy mit adjon, adjon esőt, adjon szerencsét, adjon gyógyulást, adjon kenyeret, adjon boldogulást, hanem engedjük, hogy azt adja, amit ő akar. Akkor lesz karácsonyunk, hogyha engedjük, hogy önmagát adja nekünk, és ő mondja meg, hogy mire van szükségünk. És a harmadik, amit megtudunk Mikeás proféciájából, valójában ez lesz a békesség. Az, amikor átéljük, hogy Isten tartja az uralma alatt az eseményeket, és átveszi az uralmat a szívünkben. Mert egyre félelmetesebbé válik a világ, hallottuk a pásztorokat is, biztatnia kellett az angyali seregnek, hogy ne féljetek. Csomó szorongás van bennünk, túlnépesedés, természeti katasztrófák, járványok, mérgező ételek miatt, eladósodás miatt, rendezetlen családi kapcsolatok miatt, sok-sok minden miatt. Ott van bennünk a szorongás, és nekünk szól az üzenet, ne féljetek. A világ híreit igazából így kellene hallgatnunk a jövőben. Igaz, elmondják, bevágják, bejátszák, ez és ez történt. Ilyen és ilyen nagy baj, ilyen szerencsétlenség, ilyen nagy a drágaság. De hozzá kell nekünk tenni, hogyha már nem teszik hozzá a híradó munkatársai, de ne féljetek, békességet adok nektek. Így kell hallgatnunk. Nagyon szeretem Jób könyvét, ahol van egy olyan rész, ahol azt írja Isten igéje, hogy csak nevetsz a drágaságon. Milyen nagyszerű dolog, amikor az Isten békessége eltölt bennünket, és már nem fogunk szorongani, hanem nevetni fogunk az egészen. Ez lesz a békesség. Megszületik a megváltó úgy, hogy Isten irányítja az eseményeket. Uralkodni fog, átveszi az uralmat bennünk, és békességet ad, nem a körülmények megváltozásáról beszél Mikeás, hogy akkor lesz békesség, vagy ilyen lesz a békesség, hanem azáltal, hogy előttünk áll és vezet. Ezt a békességet tapasztalta meg Reményik Sándor is, aki így ír a Békesség Istentől című versében. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. A szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan, de mindörökké nyughatatlanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, vihar, örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben, háborítatlanul, pihen a tenger s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Békesség Istentől. Mi is halljuk a híreket, hadd hullámozzék a felszín. De éljük át a békességet ott a mélyben, a szívünk mélyén, az Istentől. És hogyha átéljük, akkor adjuk is tovább. Így ír egy másik versében Reményik Sándor, az Én békességem című versében. Ha eljönne a csoda, könnyű szárnyon, s szívembe egyszer a béke szállna, amelyre szörnyű szomjúsággal vágyom, előbb elzárnám a láda fiába. Tűnődve rajta, hogy ez hogy esett. Trónolnék vele a világ felett. Nagy óvatosan körültapogatnám. Hogy hát igazán? Igazán nem álom? Nem riasztja el első mozdulásom? De aztán végigvinném a világon. Testvér, testvérem, rokonom, barátom, itt, itt a béke, itt van aranytálon, itt, itt van mindennek a megoldása, szűnjön szívetek szüntelen sírása. És elrendeznék mindent olyan szépen, nem volna sokkal szebb az üdvösségben. Isten adja, hogy így érezzük meg az üdvösség előízét, abban az örömben, ahogyan továbbadhatjuk testvérnek, rokonnak, barátnak azt a békességet, amelyet mi is átélhetünk. Csendesedjünk el, imádkozzunk, és az imádság után énekeljük a lemenő ének első két versét. Urunk Istenünk, kedves Jézusunk, aki megszülettél értünk, engedted, hogy ellenségeid kezébe kerüljél, azért, hogy pásztorunká lehess. Kérünk, pásztorolj bennünket, ajándékozz békességedet, hogy meglássuk, te uralkodsz a mi életünkön, tartod kezedbe az eseményeket, mindent javunkra munkálsz, azt adod nekünk, amire szükségünk van, és ezt felismerve köszönjük neked a békességet. Kérünk, hogyha a felszínen sok vihar is tombol a szívünkben, életünkben, mégis belül a mélyben, add nekünk teljes békességedet. Amen.